Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 251-es számú dicséretünket énekeljük. Meghódol lelkem, te néked nagy felség. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, valóban hódolattal jövünk te eléd. A teremtett világnak rendjében, az életünknek vezetésében, a megváltásunknak kimunkálásában mind-mind ott látjuk dicső tetteidet. Most mégis eljutunk egészen a hétköznapi küzdelmeinkig, és ott is észleljük, észrevesszük, hogy bár oly sok minden körülfog bennünket, annyi megpróbáltatáson megyünk keresztül, mégis ott van minden a te hatalmadban és kezedben. Ezt a gondolatot és hitvallást erősítjük a lelkünkben is, hogy mi is tudjunk erőt meríteni, és mindazokban a helyzetekben, amelyekben megpróbálsz, meg tudjunk állni. Ma is eléd jövünk azért, hogy megújuljon a mi erőnk a te erőd által. Így kérjük, hogy találkozz velünk. Igyekszünk készíteni erre önmagunkat, de add hozzá a te szent lelkedet, amely valóságossá tudja tenni a veled való találkozásunkat. Így kérünk, hogy áld meg a te igédet is, engedd, hogy annak nyitott szívű hallgatói lehessünk. Hallgasd meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Isten igéjét olvasom a János evangéliuma szerint, a János evangéliumának a 21. fejezetéből az első 14 verset. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael a galilai Kánából, és Zebedeus fiai. A tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk: elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták: mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük: fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki: nincs. Ő pedig ezt mondta nekik: vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett: az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk: hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal. És bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik: jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni: ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik, ugyanígy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Kedves gyülekezet, talán sok igeolvasónak feltűnt, hogy ezen a héten kétszer is előfordult ez a felolvasott igeszakasz. A János evangéliumát hetek óta folyamatosan olvassuk, és így érkeztünk meg húsvét után ennek az evangéliumnak a befejezéséhez, de a bibliaolvasó vezérfonal szerkesztői erre a mai vasárnapra is kijelöltek egy pár nappal ezelőtt már olvasott igeszakaszt, az, ami most is elhangzott, a csodálatos halfogásnak a történetét. Nem a szerkesztőknek a figyelmetlensége ez, hanem ők követnek egy olyan gondolatot, amely már az Óegyház idejéből ered, hogy azoknak a vasárnapoknak, ünnepnapoknak vagy évközi vasárnapoknak, amelyeknek már az elején is egy-egy olyan tartalmat tulajdonítottak, amelyen érdemes elgondolkozni, azt ők is hozzák és választják hozzá azokat az igéket, amelyeket ez a korábbi gyakorlat is tartott. Erre a mai vasárnapra, húsvét utáni első vasárnapra Jézusnak egy megjelenés történetét írták elő az eleink, és ez hangzott el, ezt olvasták fel, és nem is véletlenül, mert a húsvét utáni Jézus valahogy egészen másképpen közelítette meg a tanítványait, jött közel hozzájuk. Ezt a tanítványok maguk is érezték, és az első gyülekezetek is tudták, hogy egy egészen megváltozott viszonyban találkoznak az ő urukkal. A tanítványok minden nap érintkeztek korábban Jézussal, együtt töltötték szinte az egész napot, és ebben az életközösségben voltak mindenben együtt. Húsvét után pedig azt tapasztalják, hogy Jézus nincs állandóan velük, hanem újból és újból megjelenik. Az ő felismerése már nem olyan egyszerű, nem szemmel ismerik őt fel, hanem fel kell ismerjék őt a gondolataiból, a mozdulataiból, a cselekvéséből. Vajon felismerik-e a feltámadott Urat? Ez a kérdése ezeknek a történeteknek, és ennek a kérdésnek is, és ennek a történetnek is ez a kérdése, amely itt a János evangéliumának szinte a végét zárja. Fel kell ismerni a feltámadott Urat. Ez egy csodálatos történet, és nagyon sok mindent már mi magunk is tudunk róla, mert több ige hirdetést is, vagy ige magyarázatot hallottunk erről. Mégis ebben a történetben most, hogyha úgy olvasom a tanítványok szemével és fülével, vagy életérzésével, ahogy ők megélték, akkor úgy tűnik, mintha felesleges körök lennének benne. Olyan felesleges körök, amelyek akár nélkülözhetőek is lettek volna. Például Jézus mindent tud. Ismeri a tanítványoknak minden rezdülését, azt is, ami a lelkükben van. Miért kérdezi meg őket, hogy fiaim, van-e valami ennivalótok, mikor úgy is tudja, hogy nem fogtak semmit? Olyan feleslegesnek tűnik ez a kérdés, és oly sokszor olyan feleslegesnek tűnik az a hosszú-hosszú imádság sor, amit mi is Isten elé veszünk, hiszen úgyis mindent tud rólunk. Aztán olyan feleslegesnek tűnik, hogy a hajóból kivetett hálót újra visszavonják, újból dolgozzanak vele, aztán a másik oldalon ismét leengedjék, hiszen ugyanoda fog leereszkedni az a háló, ugyanúgy a hajó alatti teret fogja betölteni, és próbál onnan halakat fogni. Mire való ez a felesleges mozdulatsor, ennyi energiával, ennyi befektetett munkával? És ott van talán a történetnek a csattanója is. Mire kiérkeznek a halakkal, Jézus már parázson sütött hallal várja őket. Akkor mire megint ez az egész nagy menet? Akkor miért kellett ezt végigcsinálni, hogyha Jézus már így is elkészítette az ő vendéglátását, és lehetett jönni hozzá? És ezek a felesleges körök nem felesleges körök. Mert ezeken keresztül tudják ők felismerni Jézust. Ezeken a felesleges körökön keresztül lesz világossá számukra, hogy az, akit nem mindig szemmel ismernek fel, az ő, az Úr. És ez szól a későbbi gyülekezetnek is, akiknek már a szemmel való felismerés nem adatik, viszont fel kell ismerjék a feltámadott Urat. Én hogy ismerem fel az életemben, én hogy ismerem fel a történésekben? Csak a felesleges körök által, amiket én így ítélek meg, de Isten mégis úgy gondolja, hogy azok szükségesek. Nézzünk egy kicsit részletesebben is bele abba, amit Jézus kér a tanítványoktól. Az alaphelyzet az az, amikor a tanítványok együtt vannak, de a tanítványok nem tudnak mit kezdeni magukkal. Igazából az, amit később válaszként Jézusnak megfogalmaznak, hogy ők nem fogtak semmit, az az ő egész lelki állapotuknak a megvallása. Nincsenek gondolataik, nincsen reménységük, nincsen, talán félelmük sincs, de nincsen örömük sem, és ez a semmit sem érzek, ez zavarja Pétert, és utána zavarja azokat is, akik csatlakoznak hozzá. Péter azt mondja, elmegyek és halászni fogok. Ez egyfajta pótcselekvés, csak azért, hogy történjen valami. Az életünkben nagyon sokszor vannak ilyen helyzetek, olyan légüres térben érezzük magunkat, nem is tudjuk, hogy mit kéne gondolni, mit kellene tenni, és az ember megpróbálja lefoglalni magát. Akár munkával, akár szórakozással, akár olvasással, de valahogy tartalmat adni annak, aminek nincs tartalma. És akkor Jézus megáll a parton, és egészen közel van ez a hajó, hiszen jól hallják az ő hangját, megkérdezi, fiaim, van valami ennivalótok? És akkor ki kell mondani a választ, hogy nincs. Az első dolog talán, amiben Jézust úgy igazán meg lehet ismerni, hogy ő nem fél olyat kérdezni, amire nekem fáj kimondani a választ. Jézus mindig belekérdez a nagy dolgokba. Mellette nem lehet csak úgy elmenni, ő nem tud mellé beszélni. Ő, hogyha valamit közel hoz hozzám, akkor az mindig megérint, azzal mindig dolgozni kell, az valahol meg is sebez sokszor. Most is ezt kérdezi, fiacskáim, mitek van? És akkor el kell mondani a választ. Nincs semmink. És ez egy nyomorult érzés, és az ember ezekről a nyomorult érzésekről nem nagyon szeret beszélni. Emberként is megéljük ezt így egymás között, vannak olyan helyzetek, amiket nagyon nem szeretünk pont azért, mert a másik olyanra kérdez rá, ami nem jó érzés. Ha valaki nagyon sokat küzd az egyedül létével, és egy régi ismerős újra találkozik vele, és megkérdezi tőle, na és szerelem dolgába hogy állsz, akkor legszívesebben agyonütnénk, és azt mondanánk, hogy ne ezzel gyere, ne azzal, ami fáj nekem, ne azzal, amiről te is tudod, hogy semmi előrelépés nincsen. De ugyanígy van, akkor, amikor valaki hosszasan már állást keres, és nem nagyon találja a helyét a világban, és ugyanígy rákérdeznek, hogy és van már munkád? Nincs, nem is találom a helyemet. És ugyanígy történik az, amikor valamiben már nagyon belefáradtunk, amikor elhúzódik egy építkezés, amikor már elegünk van az egészből, és a másik azt gondolja, hogy ez egy kedveskedő kérdés, hogy na, hogy haladtok, és nem haladunk sehogy. Ugyanez családi viszonylatban, hogy vannak a gyerekek, és nem tudom azt őszintén mondani, hogy jól vannak, mert tele vagyunk problémákkal, hogy van a család, és nem tudom azt mondani rá, hogy minden rendben van, mert tele vagyunk küzdéssel, betegség is elért bennünket, már a halál is ott bekopogtatott a család életébe. Mit mondjak erre? Inkább meg se kérdezd. És Jézus az, aki kérdez, és nem hagy nyugtot. És ez a kérdés, ez nem tapintatlan akar lenni. Ez nem azért van, hogy nekem tényleg fájjon. Pár sorral lejjebb, még kényelmetlenebb lesz ez a helyzet, hiszen Péterhez, akit külön von a többiekhez, oda megy Jézus, és azt is megkérdezi tőle, hogy mondd, Péter, szeretsz engem? És Péternek rosszul esik ez a kérdés. De mégis kell neki ez a kérdés. Jézus az, aki megkérdezi, hogy mit van. És nagyon rossz most azt mondani, hogy lassan semmim. Elfogyott az erőm, elfogyott a reménységem, elfogytak a tartalékok. Azt sem tudom mondani, hogy lenne még valamiféle boldogságom is. Nehezen vagyunk. És ez egy közös vallomás most mindannyiunknak az életéből, hiszen ezt tudjuk mondani most Jézusnak, hogy Urunk, már nehezen vagyunk. Nem tudjuk, hogy mink van. Legfőképpen azt tudnánk mondani, hogy már nem sok, vagy éppen semmi. A második dolog, amiből mi mindig azt gondoljuk, hogy olyan felesleges, de Jézus ki tud hozni egy megismerést, a vele való találkozásnak egyfajta bizonyosságát, az, amit utána kér a tanítványoktól. Igen, vegyétek ki a hálót az egyik oldalról, és most a másik oldalon dobjátok be. Tényleg jobb a másik oldal? Tényleg más lesz akkor a helyzetem? Nagyon sokszor az ember próbálja ezt úgy megmagyarázni, hogy talán ez a másik nézőpont. Milyen jó lenne ilyen egyszerűsítve a történetet hallani, hogy igen, kiveszem az egyik oldalról a dolgoknak a nehézségét, amit eddig láttam valamilyen irányból, most megvizsgálom a másik oldalról. Hát, ha igen, isteni szemmel, isteni szemüvegen keresztül, nem is üres az az üres, de üres. És be kell dobni a másik oldalon, és majd csak ezután fog történni a csoda. Az ember tudja jól, hogy túl egyszerű lenne ez, hogy megoldást adjon. Ha ez így működne, akkor mi magunktól is megtennénk. Hogyha nyugtalanul alszom és tele vagyok békénytelenséggel, akkor elég lenne átfordulni az ágynak a másik oldalára. És milyen nagyot aludnék, és kipihenném minden fáradtságomat. De már forgulódtunk, és ez nem sikerült. És amikor nagyon szűkös a költségvetésünk, és a zsebünkbe kotorászunk, és nagyon kevés van arra, amit szét is kellene osztani, hiába teszem át a másik zsebembe, attól nem lesz több. Attól nem fogom tudni jobban elosztani. Hogyha a gyülekezeti élet nagyon leül, hogyha nem működnek azok a dolgok, amelyeknek működnie kellene, hogyha nem érezzük azt, hogy Isten tud szólni hozzánk, hogy az ő lelke munkálkodik, hiába helyezzük át a szószéket a másik sarokba. Hiába fordítjuk meg a berendezéseket. Attól még nem oldódik meg semmi. És hogyha az egyik orcádon megütnek, és ez már nagyon közelít a Jézusi tanításhoz, és oda tartom a másikat, de közben nem változik bennem semmi, ugyanúgy fog fájni, és nem fogok érezni különbséget. A második kör, az már Jézussal együtt történik. Mi nagyon sokszor azt szeretnénk, hogy próbálkozunk, és utána a második kört átadjuk Jézusnak, és azt mondjuk, hogy jó, innentől a tied. Csináld meg, old meg, nem ment nekem. És Jézus ebben nem megy bele. Ő nem belevarázsolja a halakat a hálóba, nem belevarázsolja az életünkbe azt, ami hiányzik, hanem azt mondja, hogy jó, akkor kezdjük előről, de együtt. Nem változtat a helyzeten, nem veszi el a helyzetet, hanem a megoldásban próbál segíteni. És amikor a feltámadott Jézussal találkoznak a tanítványok, akkor ez is egy ismertető jel, hogy ő nem az, aki helyettem megcsinálja. Ő az, akibe belekapaszkodhatok, és valamit együtt újra elkezdhetünk. Ez az első gyülekezet tapasztalata is, hogy ők együtt akarnak munkálkodni ezzel a feltámadott Úrral. És valahol a mi életünkben is ez így valósul meg, hogy ő és én együtt végzünk el valamit. Most már az ő útmutatása szerint, az ő akarata szerint. Más evangéliumok kiemelik Péternek a szavát, aki ezt kifejezetten ki is mondja, és azt mondja Jézusnak, hogy a te szavadra kivetem a hálót. Ez a különbség az első és a második próbálkozás között. És utána ott van a harmadik jelenet, ezt is egy kicsit úgy végig gondolja az ember, és talán még bosszankodik is. Mit gondolhattak a tanítványok, amikor egy ilyen fárasztó éjszaka után és munka után kijönnek a partra, kihozzák a halat, végül is Jézusnak a kérésére tesznek eleget, mert ő akart enni, ő kért ennivalót, és mikor megérkeznek, akkor már ott van a sült hal és a kenyér a parázson. Ilyenkor az ember egy kicsit, így a hétköznap nyelvén talán, azt mondaná, hogy na ne szórakozz velem. Sokszor mondjuk ezt egymásnak is, amikor nagy erőfeszítések árán eljutunk valameddig, és aztán utána olyan könnyen a kezünkbe adódhatna a megoldás. És néha úgy Istennel is ezen gondolkozunk, hogy nem túl nagy volt ez a kör. Nem túl sok volt az a 40 év pusztai vándorlás. Nem lehetett volna abból egy kicsit levágni, leszeletelni, nem túl nagyok a mi próbatételénk, nem sok már ez az egy esztendő, nem elég volt már a küzdelmeinkből. És Jézus ott várja őket a halakkal, amelyet ő szépen előkészített, és majd aztán hozzá is teszi, hogy és akkor ti is hozzatok a tieitekből. Miközben Jézus hozzásegíti őket az eredményhez, a halfogáshoz, ahhoz, hogy többek lehessenek, ahhoz, hogy az a semmi, ne semmi legyen most már az életükben, közben végig az ő vendégei voltak. És ez a vendéglátás ezt akarja szimbolizálni, ezt jelenti a számukra, hogy Jézus nem azt kérte, hogy miattam csináljátok ezt végig, hanem azt mondja, hogy magatokért csináljátok ezt. A halfogást azt nem miattam kellett csinálni, hanem magatokért, hogy lássátok, hogy van feladatotok, hogy van lehetőségetek, hogy van megbízatásotok. És nyilván, hogy azt utána a tanítványoknak egészen más módon kell folytatni már a szolgálatukban, az evangélium hirdetésében. De ugyanígy van ez a mi életünkben is, hogy mi nem Jézusért csináljuk végig a próbatételeket, hanem egy kicsit magunkért. Jézus csinálja velünk végig magunkért. Azért, hogy a helyünkre tudjunk kerülni. Azért, hogy mi is érezzük azt, hogy részesei voltunk egy-egy megoldásnak. Hogy tapasztaljuk azt, hogy ő is be akar vonni bennünket abba a munkába, amelyet elkezdett ebbe a világba. Hogy abban mi is fontosak vagyunk. De bármit is hozunk eredményként, ő már hamarabb ott van, és hozzáteszi azt, amivel ő vendégül lát bennünket. Mire azok a halak megsültek volna, amit a tanítványok kihoztak, már rég dél is elmúlt volna, és így az éhező tanítványok hamarabb jutottak az ebédjükhöz is. És mi alatt mi küzdünk bizonyos dolgokért, hogy egyszer talán eredmény legyen belőle, addig Jézus folyamatosan táplál azzal, ami belőle való, amit ő tesz elénk. Csak is így van most is reménységünk még, csak is így tudunk még megállni helyzetekbe. Nagyon keveset tudunk hozzátenni ahhoz, hogy ez a világ változzon, hogy ennek a világnak gyógyulása legyen. Talán vannak emberi pillanatok, és amíg oltakozunk, és amíg maszkot hordunk, és amíg óvatosak vagyunk, addig abból élünk, amit Istentől kaptunk, ami Jézusé. És a történet zárása az, amivel én is zárni szeretném, hiszen onnan indultunk el, hogy vajon hogy lehet felismerni a feltámadott Jézust, hogy ismerjem meg a saját élethelyzeteimben. A tanítványokról azt mondja itt az evangélium, hogy senki sem merte megkérdezni, ki vagy te. Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Azt hiszem, hogy mindannyian megtapasztaljuk azt, amikor tényleg érezzük, hogy Jézussal van dolgunk. Amikor a semmiből úgy születnek gyümölcsök, amikor a reménytelenségből úgy születik reménység, hogy nagyon jól érezzük, hogy valaki ott áll mellettünk, hogy fogja a kezünket. És most is azért adunk hálát, hogy ezekben a nehéz időkben is végig fogta a kezünket, és ugyan meg kellett tenni a felesleges köröket, amiket mi így ítéltünk meg, vagy mai napig így ítélünk meg. De ezeknek mind-mind megvan az az értelme, hogy közben őt talán megtanultuk jobban látni. Csendesedjünk el, és imádságban kérjük Istentől, hogy ez a látás, Jézusnak ez a felismerése egyre tisztább legyen a mi életünkben is. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mi is szeretnénk arra a bizonyosságra eljutni egy-egy kétkedő gondolatsor közepette, hogy most tényleg te szólsz. Hogy most nem csak az érzékeink akarnak megcsalni bennünket, nem csak a saját gondolataink pörögnek vissza, nem csak a kísértő súg valamit a fülünkbe, hanem azt mondani, hogy az Úr ő. És megérteni tisztán a hangját, és békességre lelni abban, hogyha ő kér valamit, még ha fárasztó is, még hogyha munkával is jár, még hogyha nem is látjuk az értelmét, megtesszük. És miközben mi fáradtságos, izzadságos, és talán a lelkünket is gyötrő kérdésekkel harcolunk, addig ő már készíti az eledelt. Így köszönjük meg a mindennapi kenyeret, azt, amit most talán még inkább megértettünk, hogy milyen sokat jelent, nem egyszerűen fizikai kenyérből csupán, hanem lelki eledelből. Eléd hozzuk azokat, akik még bőven benne vannak a küzdésben, akik nem a parton vannak, és nem a tűz mellett tapasztalják azt, hogy visszanézve az egész mégis megérte, hanem benne vannak a legnagyobb mélységekbe. Így visszük eléd azokat, akik még mindig betegségekkel küzdenek. Így visszük eléd azokat, akik a betegségben már a halállal is megküzdöttek. Így visszük eléd most is gyülekezetünkből azokat, akik szomorkodnak, akik gyászolnak, akikhez megérkezett a szomorúság. Kérünk, hogy adj nekik is erőt, és engedd, hogy még ezekben a legnehezebb helyzetekben is közben tanulgassák azt, hogy hogyan lehet téged, a feltámadott Urat meglátni. Így imádkozunk azokért, akik gyászolnak. Azokért, akik koporsó mellett álltak meg, akik ott voltak a ravatalba könnyes szemmel, adj nekik vigasztalódást és békességet. És igen, vannak köztünk olyanok, akik még csak ennek előtte állunk. Gyülekezetünkben is hadd imádkozunk azokért, akik elveszítették egy-egy szerettüket, adj nekik békességet, erőt. Imádkozunk a kívülvalókért is, azokért, akiket nem is ismerünk, a betegekért, ezért az egész országért és világért. Nem szűnünk meg könyörögni azért, hogy könyörülj rajtunk. Szeretnénk azonban hálát adni azért, hogy gyülekezetünket is hordozod, hogy alkalmainkban mégiscsak egy-egy sült hallal táplálod azokat, akik éhezik a te beszédedet. Így köszönjük meg, hogy ma is hallgathattunk téged, és így kérjük, hogy áldó és őrző kezed továbbra is kísérje életünket. Hallgasd meg imádságunkat most és minden időben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgassuk meg közösen a hirdetéseket. Szomorú szívvel hirdetem a gyülekezetben, hogy az elmúlt héten utolsó földi búcsút vettünk. Dr. Marcinkó Istvánné 78 éves és Lakatos Tibor 53 éves testvéreinktől. A nagykegyelmű Isten vigasztaló szeretetébe ajánljuk mindazokat, akik ezen a mai vasárnapon reájuk emlékeznek. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Szeretettel jelzem, hogy gyülekezetünk alapítványa, a Keskeny úton alapítvány, fogadni tudja az adózók felajánlható adójának 1%-át. Köszönettel fogadjuk, hogyha valaki a gyülekezetünk számára ezt felajánlja. Az adószámot a gyülekezetünk honlapján meg lehet találni. Szeretettel jelzem a gyülekezetnek, hogy a ránk következő héten elkezdődik a templom bővítésünk és felújításunknak a munkálata. Köszönjük azoknak, akik már erre adományokat küldtek a gyülekezetünkben, és köszönettel fogadunk minden ezután beérkező adományt erre a célra is. Szeretném jelezni a gyülekezetben, hogy a vészhelyzetben lassan enyhítések következnek, azonban azt még nem tudjuk, hogy milyen formában lehetséges megtartanunk a jövő vasárnapi istentiszteletet. A Magyarországi Református Egyház zsinati elnöksége április 14-én fog gyűlést tartani, és utána tudjuk meg azt az útmutatást, ami alapján gyülekezeti életünket mi is vezetni tudjuk. Azt kérem a gyülekezettől, hogy a honlapon nézzünk mindig utána, hogy milyen gyülekezeti alkalmakat és az istentiszteletnek milyen formáját tudjuk mi is megtartani. Istentiszteletünk zárásaként a 241-es számú dicséretünket énekeljük. Szent vagy örökké, Atya Úr Isten! Mindezek után fogadjuk Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje. Legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Áldás békességet!